Szeretettel köszöntelek benneteket, mielőtt szólnék, előbb az Istenhez szólnék, és a helyeteken maradva imádkozzunk. Drága Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy itt lehetünk. Egy különleges lehetőség számunkra, hogy mindig lépéseket tehetünk feléd, és azt tapasztaljuk, Urunk, hogy amikor mi egy lépést teszünk feléd, akkor te százat teszel mi felénk. Amikor mi egy kicsit közelebb kerülünk hozzád, akkor Te még jobban vonzasz bennünket, és kérünk, hogy vonzál a mai alkalmon is, Uramat, hogy minden, ami elhangzik, ez a te dicsőségedre legyen, és mindenért, amiről szó van, azért a tiéd legyen a dicsőség. Amen. Kedves fiatalok, nagyon nagy örömmel jöttem közétek, és szeretném elmondani a témához kapcsolódva legelőször is azt, hogy én hogyan szabadultam meg, hogy Isten gyermeke hogy lettem. Aztán szeretnék beszélni arról, hogy Isten mit végzett az életemen keresztül, mondjuk a Krisztben. Aztán van majd egy másik területe az életemnek, ami egy alapítványhoz kapcsolódik, aminek a neve, hogy Kegyes, erről is szeretnék beszélni. És arról, hogy a Tiszakeresztúri Református Gyülekezetben mit tettünk az elmúlt 500 napban, én ott vagyok református lelkipásztor, hogy mit tettünk, mit próbáltunk tenni az elmúlt 500 napban, mióta kitört ez a háború, tehát vágjunk is bele. Én most ezt nyugodtan el lehet ezt a diát tüntetni, és majd szólok. Én akkor tértem meg, nagyon sok olyan korú fiatalt látok, mint amilyen korban legtöbben ti vagytok. Én akkor, amikor a gimnázium éveit kezdtem el, egy eléggé szegény családból származom. Kárpátalja, Ukrajna, és nem voltak lelkész felmenőim, és nem volt olyan családom, aki nagyon támogatott volna a hitben, nem volt olyan nagymamám, aki megfogta a kezemet és vitt a templomba. Nem jártam ilyen ifjúsági táborokba, én egyetlen ifjúsági táborba se voltam, mielőtt megtértem. A gimnáziumba mentem el, Nagydobronyi Református Gimnáziumba, és ott 3 hét alatt Isten minden nap ugye szólongatott, reggel este áhítat, tudjátok, ez így megy a gimiben, és addig szólongatott, hogy végül beleestem egy betegségbe, egy mumps, ez a fültőmirigy gyulladás nevű betegségbe, aki egy kicsit ismeri, az tudja, hogy elég veszélyes, és summa summarum, mielőtt a kórházba kerültem, halálfélelmem volt, és hazamentem betegen, csúszva, mászva, és este vettem egy vetés és alatás 5 lépésbe, megvolt, hogy hogyan kell megtérni, mind az összes lépést végigcsináltam, megbántam a bűneimet, és hála Istennek azon a napon, tehát én pontosan tudom a megtérésemnek a napját, az óráját, még a percét is, 16 évesen megtértem. És elkezdődött egy olyan élet, hogy Isten, én úgy gondolom, hogy az volt a legmélyebb pontja az életemnek, amikor megtértem. Onnantól kezdve csak felfelé ment. Az volt a legmélyebb. Attól mélyebbre nem tudtam süllyedni a bűnben, meg a világi életben, és utána is voltak olyan hegyek és völgyek, de olyan mélyen már nem voltam soha. És amikor elkezdődött a hívő életem, ugye gimnáziumba jártam, és képzeljétek el, hogy ott ismerkedtem meg a feleségemmel, aki most is itt van velem. Tehát szeretitek az ilyen szerelmes történeteket. Én gondolom, hogy a Krisztáborokban is, ugye a Refisztáborokban is párkapcsolat, párkeresés, ez örök sláger téma. Én vezettem ilyen heteket az ifjúsági szervezetben 2003-tól egészen a mostani évig. Képzeljétek el, hogy 2003-tól most is megy a Krisz hét, Kárpátalján egy ugyanilyen hét megy. Most először nem én vezetem ezt a hetet, tehát hogy jöttem hozzátok, így fejeztem be a Kriszhetet. Tehát mindig slágertém a párkapcsolat, és el tudom nektek azt mondani bizonyságtételként, hogy a feleségemet a gimnáziumban ismertem meg, 17 évesen jöttünk össze, és 19 és fél évesen elvettem feleségül. Első szerelem, első csók, mint a mesébe. Tehát egy ilyen tényleg nagyon ritka. És azt képzeljétek még el, hogy én magas fokú rövidlátással születtem. És most a következő csoda az életembe. Szeretnék nektek mutatni egy olyan szemüveget, amiben most ott a kamera, jó, odafele mutatom, és akkor kérem, hogy egy kicsit közelebb jössz, akkor ez volt az én szemüvegem, amikor én megismerkedtem a párommal. Ez egy 23 dioptriás szemüveg, mínusz. Ezt most azért nem adom oda, mert elkezdenétek felpróbálni, és nevetne mindenki a másikon, ugye? Majd a végén ide lehet jönni megnézni, jó? És itt lesz. Amikor már összeházasodtunk, akkor a teológián volt, akkor kicserélték egy ilyen másikra, ez már esztétikusabb, mert üvegből van, nem műanyagból, ez is 23 dioptriás szemüveg. Innen indulunk a szememnek a történetével, és tényleg nagyon röviden csak annyi, hogy két műtétem volt, 16 évesen az egyik, hogy ezt a szemüveget lecseréljem, és pontosabban nem, hogy ne romoljon a szemem. Ez 16 évesen volt egy ilyen műtétem. Így. És aztán majd 24 évesen volt a másik, amivel korrigálták a szememet, és akkor lett ez a szemüvegem, két és fél. Tehát beültettek egy műlencsét, egy dioptriás műlencsét belülre. Tehát ilyen dolgokon vagyok túl a szememet illetően, és ez mind-mind csodának veszem, Isten, ez is a felfele ívelés időszaka, hogy minden, ami rossz volt az életemben, vagy ami nagyon rossz felé haladt, azt Isten megváltoztatta, és egy jó irányba indította el. És ez egy csoda. Az én életemnek az egyik jelmondata az, hogy vannak még csodák, és nagyon-nagyon sok csodát átéltem, és így lett egy új életem, de hadd mondjam el, hogy engem így választott a párom. Kedves fiatalok, és most tényleg azokhoz szólok, akik párt keresnek. Nem minden a külső szépség, mert az elmúlik. És nem minden az, hogy valaki gazdag vagy szegény, mert az is egy olyan dolog, hogy az élet nagyon nagy változásokat hozhat, és soha ne ez legyen az első, amikor párt kerestek. Vannak ettől sokkal fontosabb értékek a másikban is. Ezeket keressétek, mert ezek életre szólóan meg fognak maradni, és össze fognak tartani egy kapcsolatot. Rengeteg vállás van még lelkészkörökben is, mert nem biztos, hogy jó alapra. A harmadik pedig, hogy az Isten igéje. Tehát mi annak idején gimnazistaként igét kértünk Istentől, hogy mutassa meg, hogy mi egymásé vagyunk, és utána lehet, hogy sok minden jött, ami nem úgy sikerült, de mindig az igébe kapaszkodtunk, és Isten igéje tartott meg. És aztán született négy gyerekünk, négy lány gyermekem van. Az elsőt még a teológia évei alatt vállaltuk, ma már ő 22 éves, és nagyon boldogok vagyunk, hogy vállaltuk őt, és nem tulajdonképpen nem... Hadd mondjam úgy, hogy variáltunk ezzel, hogy majd mikor jöhet a gyerek, amikor már minden rendben lesz, meg házunk lesz, meg munkahely lesz, stb. Ezt hála Istennek nem így csináltuk. Aztán ugye a teológia eltelt, kimentem szolgálni, és belevetettem magam az ifjúsági munkába. Teológusként jártam haza, egyrészt ott volt a feleségem, a gyerekem, minden héten hazamentem, és vállaltam ifjúsági munkát. Életem legjobb ifjúsági munkás időszaka az volt, amikor még nem voltam lelkész. Tehát amikor még úgy beszéltek velem, hogy még nem lelkész. A fiatalok bizalmasan kerestek meg, színjátszó csoportot hoztunk létre, aztán Kárpátalján abban az időben azért több fiatal volt, és volt egy nagyon fantasztikus ifi csoportom, a Salánki ifi csoport. Ma is vannak belőle olyan emberek, akikre nagyon, úgy mondjam, hogy büszke vagyok, hogy az ifim tagja volt, és két héttel ezelőtt hallottam, hogy debreceni úréti gyülekezetben a Salánki ifi sem lett a gondnok, a világi gondnok a gyülekezetnek. Fantasztikus. Múlt héten ott voltam a csillagponton, és az ima szolgálók között szintén ott volt ez az ember, és ott fogadta azokat, akik az evangelizáció után mentek oda imádkozni. Annyira örült a szívem, hogy több évtizedes gyümölcsöt, amikor az ember látja, hogy beérik, és ott van az a fiatal, aki valamikor hát kis ifis volt, és annyira jó lenne, hogy benneteket is olyan helyeken látni, szolgálni, hogy elmondanátok, hogy refis táborban valami elindult bennem, Isten közelített hozzám, és ott valami elindult, és az életem elindult felfelé, és tényleg nem tudta semmi ezt megállítani. Aztán ugye hazamentem, ifjúságit vezettem, és 2002-ben megalakult a KRISZ, a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet. Az előbb láttátok a logóját. A KRISZ alapító tagja voltam, aztán rögtön választmányi tag, és akkor elindult egy újság, a fiatal reformátusok, ez volt a neve, Fire. Azt mondták, hogy ez nem jó, mert ez túl amerikai, ezért választunk magyar nevet, ugye Kárpátalján így megmondták nekünk, hogy nem jó, hát mi legyen a neve, hát Tesó, hát akkor legyen Tesó. És akkor elkezdtük a Tesó nevű újságot, annak egy idő után voltam szerkesztője, és amikor már papír alapon nem nagyon vették, akkor lett belőle a Tesó blog. Ki ismeri a Tesó blogot? Erre kíváncsi lennék, aki így olvassa. Tesó blog. Azért vannak néhányan, nagyon örülök neki. Tehát innen indult a Tesó és a Tesó blog a születés, és aztán így kiterjedt, és nagyon fantasztikus csapat csinálja, most már ezt átvették tőlem. A KRISZ-ben, mint mondtam, vezettem ezeket a táborokat, rengeteg, mondjam így, hogy újjászületésnél ott voltam, nagyon jókat dicsőítettünk, éjszakában nyúló imasétáink voltak, csomó mindent Magyarországról hoztunk át. Például, amikor megalakultunk, akkor én nekem refiszes szobatársam volt, akit Drisnek hívtak, és ő szerkesztette a ti újságotokat, a Pillanatot, nem tudom valakinek megvan-e még, hogy a Refisznek van ilyen újsága, és amikor ő szerkesztette a Pillanatot, akkor én ott ültem és lestem el fel a Photoshop 3.0-nak a csinyát, binyát, és a Drisztől tanultam, és aztán én így hazamentem, és hozzákezdtem a tesóhoz. Tehát, hogy igazából sokszor így megy minden, jót el lehet lopdosni egymástól, és az alapszabályunk is a Refisz alapszabályára épül, csak itt vitattuk Refisz helyett, hogy KRISZ, és akkor teljesen jó lett, tehát higgyétek el, azóta is működik. Tehát ilyen kapcsolatunk van nekünk a KRISZ-nek, meg a Refisznek egymással. Úgyhogy én mindig is azt néztem, hogy lehet a legegyszerűbben megoldani dolgokat, és ez így sikerült. Aztán a KRISZ-ről annyit, hogy tényleg sokáig szolgáltam, és aztán az elnöke lettem, mindig így felfelé haladt a pálya, akár a ranglétrának hívjuk, ranglétrának, és én voltam a KRISZ harmadik elnöke, az első az a mostani püspök volt, a második Szanyi György, aki már Magyarországon van, az nem régen is, most én voltam, és most a negyedik elnök Barta Attila lett, de a háborús helyzet miatt olyan törvények, követelmények vannak, ami miatt nem nagyon lehetett ezt így átregisztrálni még ezt a változást. Nos, a KRISZ-ben szolgálva megtalált engem egy misszió, ami az elfelejtett gyerekekért végzett misszió. 2017. februárjában történt valami, egyszerűen ott kezdődött, hogy elvittünk egy adományt, egy 100.000 forintnyi adományt egy kórházba. A kórházba vannak úgynevezett ott felejtett gyerekek, ez Ukrajnában és Kárpátalján van ilyen. És én nem nagyon szeretnék erről sokat beszélni, inkább mutatnék egy videót, amiben fogjátok látni, hogy egyetlen egy gyerek életével kapcsolatban mi történt, hogy amikor beleavatkoztunk, és amikor mi is lett ebből az egészből. És most arra kérnék a nagyon ügyes technikusainkat, hogy ezt a videót ezt játsszuk le. Új esélyt Janónak. Janónak hívták ezt a gyereket. És akkor olvassátok, hogy mi van.
The wall.
Köszönöm. Csak annyit tudok mondani, hogy kövessétek a kegyes csoportot, Instán kegyes 2020, a Facebookon pedig ezen vagy kegyes. Azért nem akarok róla beszélni, mert hát könyvet tudnék írni már róla. Rengeteg dolog történik a kegyesben, aminek 2020 óta ugye az elnöke vagyok, és tulajdonképpen Kriszből kegyes lett, tehát hogy átmentem egy új munkaterületre, és még ugye ott van a lelkipásztori szolgálat, tehát én a lelkészi szolgálatom mellett vezetem ezt az alapítványt, ebben telik a mindennapi életem, és akkor hát telt szépen a mindennapi élet, csak jött a háború. Most erről szeretnék egy kicsit beszélni nektek, hogy az, hogy változtatta meg az életünket. És akkor kérném azt a diát, igen, nagyon szépen köszönöm. Képzeljétek el, hogy 2022. február 24-én felébredtem, körülbelül 6 óra volt, és ugye miután ugye az ember igét olvas, és rámentem utána az oldalra, a kegyes oldalra reggel, és akkor nézem, hogy nagyon aggódunk, értetek. Miért? És akkor onnan tudtam meg, hogy háború van. Kitört a háború. És akkor rögtön olvastuk a híreket, hogy tőlünk 200 kilométerre Lembergett is találat ért. És addig ebben nem tudsz belegondolni, amíg nem gondolod azt, hogy például holnap reggel felébrednél, és azt a híreket olvasnád, hogy budapesti repülőtérre jött egy bomba, Debrecen repülőtérre, hol van még, Kecskeméten, nem tudom. És akkor szétölték a repülőteret. És megtámadták az országodat. És az a kérdés, hogy mit csinálj. És ugye összehívtunk egy ima közösségi testére rögtön a Facebookon. Ez is kérdés volt, hogy meddig fog működni az internet. Egyáltalán lesz-e. Nem kezdik el azokat az állomásokat bombázni, hogy megszűnjön a kommunikáció. És este, amikor vége volt az ima közinek, akkor ezt az igét kaptam. De én bízom benned, Uram, vallom, te vagy Istenem, kezedben van sorsom, ments meg ellenségeim és üldözőim kezéből, ragyogjon rá orcád szolgádra, segíts rajtam hűségesen. Képzeljétek el, ez csak úgy, ott volt lent a padban, fogalmam sincs, kié volt ez, aki kirakta oda, vagy hogy került oda. Egyszerűen vége volt az ima közinek, lenéztem, ott volt az ige, felemeltem és elolvastam, és ezt olvastam. Február 24-én este. Természetesen ez volt a vasárnapi prédikációm igéje, nagyon könnyen rátaláltam erre. És a vasárnapi prédikációmban nekem minden prédikációm fent van a YouTube-on, akár vissza is lehet hallgatni, tényleg ezt mondtam, hogy ezzel fejeztem be egy történettel, hogy van egy ember, aki eltévedt ott a nagy hóviharban, és egyszer csak meghalott nyűszíteni egy kiskutyát. És akkor elment a kiskutyának az irányába. És amikor megtalálta a kiskutyát, akkor elkezdte melegíteni, és ott dörzsölgetni, és tulajdonképpen egész éjszaka ezzel foglalkozott, és reggelre megtalálták őket ott a nagy hóviharban a mentők, és mind a ketten megmenekültek. A kiskutya is megmenekült, és ez az ember is megmenekült. És tudjátok, azt mondtam az embereknek ezen az istentiszteleten, hogy ránk jött ez a háború, nem tudom, mi lesz, de tényleg fogalmam nem volt, hogy ez meddig fog tartani, vagy mi lesz, de azt mondtam, hogy úgy gondolom, Isten ezt mondja nekem, úgy érzem, hogy úgy fogjuk túlélni, hogyha ezt fogjuk csinálni. És akkor beleálltam. Ez a Csillagponton hallgattam pár felét, ilyen túlélési stratégia, nem is tudtam, hogy én ezt tudom úgy, hogy nem is tanították. Ösztönösen jött, hogy egy ilyen túlélési stratégia, hogy tudod túlélni a nehéz időket, ha nem magaddal foglalkozol, hanem másokkal, valami jó céllal, valami jó üggyel, és nem az önsajnálatba fogsz elszenvedni, hanem elkezded dolgozni, elkezded másokon segíteni, elkezded jót tenni, amennyit csak bírsz. És akkor ez volt, hogy tulajdonképpen azóta is soha nem, hát nagyon sokszor eszembe jut ez, hogy ezt ezért csináljuk, hogy ez jön ösztönösen, és így tudjuk túlélni a dolgokat, hogy csinálunk valamit. És akkor elkezdtük. Tehát elkezdtük ezeket a dolgokat megtenni. Kérem a következő diát. Ja, igen. Mit tenni? Menni vagy maradni? És tényleg az első napokban nagyon sokan elmentek. Aki csak mehetett, az elment. De nagyon sokan maradtunk is. És aztán Az első dologok mik voltak? Ugye szombat este leültem prédikációt írni, ezt az igét, amit az előbb láttatok, és olyan 9 óra tájban egyszerűen nem tudtam nyugodni. Hallottam, hogy a határon, tőlem 5 kilométer van a Tiszabecs-Tiszaújlak határ, hallottam, hogy már kilométeres sor van. Ugye addigra már csütörtöktől megérkeztek a magyarországi határhoz a legtöbben, és azt mondtam, hogy Istenem, mit csináljak? Van pelenkám, van popsitőlöm, van bébikajám. Szóltam a csapatomnak, és hamar autóba ültünk, bepakoltunk mindenféle méretű pelenkát, és mentünk végig a soron, és adogattuk az embereknek befele, kérdeztük, van egy gyerek az autóba, hogy már ugye sokan nem is tudtak venni útközben sem már pelenkát. És akkor másnap reggelre megszerveztük azt, hogy a határnál egy mikrobuszba át lehetett öltöztetni a gyereket, és az úgy, mikor már átmentek a túloldalra, már ott is fogadták őket a magyar oldalon, ugye, de az első reakciók nehezek voltak, mert nem mindenkinek volt meg az eszköze hozzá, hogy segítsen. Még gyűjteni kellett először, hogy tudjanak segíteni. Nekünk nem kellett, nekünk ott volt a raktár. És ezt tudtuk legelőször csinálni. Ez volt az első, és ez alapján mondtam el a gyülekezetnek vasárnap, hogy mit éltünk át szombat este, és hogy ezt kell csinálni. Úgy érzem, hogy ezt kell csinálni a jövőben. És tudjátok, nagyon borzasztó volt. Tehát itt ez a gyerek, ez a férfi, ez nem lépte át a határt. Itt öleli a barátnőjét, és ő nem tudott átmenni, mert a hadköteles volt, és itt búcsúztak el. Én 2 méterre a sorompóig még végig kísérte az egész sorba, és aztán el kellett búcsúzni, és amikor sorompon belülre mentek oda, nem mehetett már utána. És ez nem tudom, hogy ez az ember találkozott-e a párjával, meghalt a háborúban, mi lett vele, de itt van egy ilyen kép. Ilyeneket és 100 ilyet kellett átélni, ott látni ezeket a búcsúkat. Amikor már átmentek a magyar oldalra, ott már nem látott senki ilyet. De mi végignéztük azt, hogy búcsúznak el az apák a feleségüktől, vagy az apák a gyereküktől, a férfiak a barátnőjüktől, feleségüktől. Nagyon szörnyű volt. Hát ez nagyon, azóta se, tényleg nem tudok ehhez mit nagyon mondani. És jöttek a légiriadók, bocsássatok meg, de most le fogok egy 10 másodperces légiriadót játszani. Így hangzik. A szomszéd faluból hallatszik így az én hálószobámban a légriadó. Nem a mi falunkban van, hanem a szomszéd faluban, ami 5 kilométerre van légvonalban. Tehát képzeljétek el, mit hallanak azok, akiknek az ablaka alatt szól ez az egész. És egy órával ezelőtt is volt például. És nem tudom, 2566-szor volt már. Igaz, hogy sokszor figyelembe se vesszük már, de ha éjszaka szól, akkor amikor nem éber vagy, akkor igen, nehéz gondolataid vannak, és félelemmel teli gondolatok vannak, meg ugye a gyerekeknek is ezt valahogy meg kell szokni. Vagy a kórházban, amikor ahány légiriadó van, annyiszor kell levinni a pincébe az elfelejtett gyerekeket is, akár éjszaka, akár nappal, felkorulni is lehordani őket, és akkor télen is volt, akkor nem jól öltöztették fel, akkor állandóan megfáztak, stb. Tehát ez olyan trauma, amit nem tudom, hogy valaha ki fog-e heverni az ukrán nép, meg a kárpátaljai nép is. Aztán elkezdődtek komolyabban az adománygyűjtések, ugye mi is, mint alapítvány beszálltunk ebbe. Hamar, gyorsan csináltunk magunknak uniformist, vittünk adományokat. És jött egy óriási nagy ajándék, képzeljétek el, kérdezték, hogy mire van szükségünk, mondtunk, hogy egy buszra. Én ilyet még csak az ilyen keresztény filmekben láttam, hogy valaki valamiért imádkozott, és egy hét vagy 2 hét múlva megkapta egy buszt. Értitek? Tehát, és ez így működött. Úgyhogy lett a kegyesnek egy ilyen busz. Aztán ugye ezeket az adományokat ki is kell osztani. Mi a falunkban 130 családnak adtunk, az volt az elvünk, hogy mindenki kapjon. Azt nem akartam, hogy legyen irigység, és amíg nem gyűlt össze annyi adomány, hogy mindenkinek jusson, addig nem adtunk senkinek. A leggazdagabbtól a legszegényebbig mindenki kapott. Ha akartad, add tovább a másiknak, nem kell, ne vedd el, de jár neked is, hogy bajban van mindenki, háború van, mindenki kapjon, és akkor hát vagy 6-7 ilyen csomagosztás van a hátunk mögött a gyülekezetben. És ezen kívül, hogy a gyülekezetben adtunk, Itt vannak azok a képek, amelyek Szumiba, Mariupolba, vagy Umanyba jutottak el, hogyha valaki jó földrajzból, ez Szumi például az orosz határtól olyan 30 kilométerre van, Mariupol már nem ukrán terület jelenleg, Umany pedig ott Kijev mellett van, nemrég ott volt egy nagy találat, hogy baptista gyülekezeteken keresztül, vagy aki csak keresett, vagy tudtunk kapcsolódni hozzájuk, akkor oda küldtünk adományt. Semmellett ugye itt voltak a kárpátaljai menekültek, itt középen látjátok azokat a képeket, amikor elvittem a menekülteket egy wellness helyre. Hát mondhatnátok, hogy jobb is eszembe juthatott volna, kenyér kell nekik, meg ilyen dolgok. Nem, kenyér van, meg szállás van, csak ott ültek hónapok óta anyák a gyerekükkel, bezárva egy ilyen menekült szállón, és úgy gondoltam, hogy az lesz a legjobb, hogyha szerzek egy olyan napot nekik, amikor a gyerekek elmehetnek az anyukájukkal fürdőzni egyet. Nekik ez régen volt. És aztán kórházba elénk jönnek olyan esetek, például itt van ez az öreg néni, Lena mamának hívják, ő neki egy 16 éves fogyatékos unokájon, egyedül neveli munkácson, és akikkel így kapcsolatba kerülünk, azok már olyanok, mint a kis hercegnek a rózsája, utána felelősek vagyunk értük. És elkezdjük őket követni, személyesen segíteni, kéztől kézbe támogatni őket, és ez a kegyes. A kegyes, ez mind felkerül a Facebookra, és akkor látható, és tudunk imát kérni értük, mindig mondjuk, hogy ezért és ezért a családért lehet imádkozni. Másik család pedig szintén egy belső menekült, ők nekik havi gázszámlát fizettünk, mert bajba kerültek ilyen téren, anyagi téren. A gyülekezetben közben imádkoztunk és dolgoztunk. Képzeljétek el, volt egy épületünk, de az van, hogy nem volt hozzá emésztő, és elkezdtünk építeni emésztőt. Tudni kell azt, hogy ott mellettem egy a főút, és abban az időben, meg most is mindig járkálnak így, és keresik a fiatal embereket. És ezek az én presbitereim, akik nem tudtak elmenni a háború kezdetekor, valamiért maradtak. Jön a hír, hogy jönnek, és akkor ki hova tud futni. Tehát, hogy ott mindent, a betonkeverő megy, és az emberek nem voltak körülötte, így kell elképzelni. És valahol elbújtak. És aztán egy feleség, mert ugye ilyen telefon ilyenkor ugye sokat segít, egy feleséget megkértünk, hogy menjen már végig a faluba biciklivel vagy autóval, mikor, hogy, de jelen esetben biciklivel végigment valaki, mi megvártuk azt, és akkor jelentett, hogy hát nincsenek, ez egy álhír volt, hát akkor mindenki vissza, de van, amikor ez nem álhír. És így dolgoznak az emberek. Így járnak a férfiaink, meg a fiaink, így járnak templomba. Van olyan, hogy egyszerűen a hátsó bejárathoz parkolnak, vagy hátsó bejárton mennek ki, hogy körbe tudjanak jobban nézni, és hogy nem-e van egy rendőrautó, vagy nem-e látnak valami gyanús jelet. És ez 500 napja így van. Emellett pedig az, hogy ezek a férfiak, ezek közül nagyon sokan nem találkoztak a gyerekükkel élőben 500 napja. Gondoljátok el, hogy mától kezdve mondjuk nem találkozhatsz apukáddal 500 napig. Nem azért, mert börtönben van, és elmehetnénk meglátogatni, hanem mert nem tudsz átmenni a határon. És nem tudok egymással kezet fogni, megölelni egymást. Kárpátalján nagyon-nagyon sok ember még mindig ott van, és ezt éli át minden nap. Ez feszíti őt. Már engem is nagyon zavar, pedig én járkálhatok. Engem a szemem miatt rokkant nyugdíjaztak, annak idején még gyerekkoromban, és most ez vált az én javamra, képzeljétek el, és azóta is az vagyok. Úgyhogy ezért most járhatok át a határon, hála Istennek. Hát sose gondoltam, hogy ezt meg fogom annyira köszönni valamikor a jó Istennek. Úgyhogy nagyon nehéz. Az imádság tart meg, tényleg kis bibliakörre összejárunk, imádkozunk az emberekkel. És elindítottunk egy ingyen konyhát. Ez azt jelenti, hogy 40 főre főzünk, kész lett az emésztő, kész lett a konyha, jöttek a támogatások. Sokan látták az interneten, ezt a projektet, és aztán hozzáálltak mellé támogató emberek, és működik. Ez egy csoda, de működik. És ilyen ott maradt öregeknek nagyon sok nagymama úgy van ott hagyva, hogy meg kell tanulni a telefonot kezelni, meg messengerezni, meg ugye meg kell tanulni úgy telefonálni a távollevőkkel, hogy lássák is egymást. Aztán ott volt az áramkimaradás. 128 napig nem volt áram. Képzeljétek el, hogy a konyha működött. Hála Istennek, dicsőség az Úrnak, hogy adott kreativitást. Hogy oldjuk meg? Nincs áram, nincs fűtés, nincsen víz, meg semmi sincs, meg áram sincs. És reggel 7-től délután 2-ig szoktak dolgozni, 4 ember, aztán ki is hordjuk az embereknek. Működött, értitek? Felöltöztek, gázbalont használtunk, és ott voltunk fűtés, meg minden nélkül. Mosogattunk, megmelegítettük a vizet, és mindent meg lehetett oldani. Hála Istennek vége lett azért ennek a nehéz időszaknak, azért jobb úgy, hogy vannak feltételek. És akkor vannak ilyen kis segítőim, itt a kislányom, a Viktória.
Tehát az asztal.
Viszem magammal, hogy...
Hát az békesség.
Hogy tanulja ezt a szolgálatot ő is, és örömmel hordja ki velem a kaját kis barátnőjével együtt. Aztán jönnek ilyen helyzetek, a falun belül leégett a háza szegény Ferencnek. Ő az egyik legszegényebb ember a faluban egyébként is. És hát mellé álltunk. Tehát amellett, hogy vannak menekültek, meg háborúban az országban, vannak a saját kis tragédiáink, és Facebookon meghirdettem az esetet, és aztán lett Ferencnek tető a háza felett, mire eljött az ősz, átvehette a kulcsot, és hát azóta is ebben él. A gyülekezetben elkezdtünk építkezni, hát valaki azt mondaná, hogy elment az esze ennek a papnak, de én azt láttam, hogy így álltunk építkezés előtt, ott az a hátsó udvarunk, mi egy új parókiába költöztünk be, de a parókián kívül ott az egész udvar egy nagy sártenger volt, és mondom, így nem lehet közösséget építeni, tehát építeni kell egy közösségi teret, mert én hiszek benne, hogy Kárpátalján van közösség, meg lesz közösség, és ezért hát felépült egy közösségi tér. 80 fővel szerveztük meg idén először a gyermeknapot, nemzeti összetartozás napját, mozi missziót szervezünk, jótékonysági turkálót szerveztünk azóta ebben a közösségi térben Szása javára. Mindjárt megmutatom, ki az a Szása, de a mozi misszióhoz csak annyit, hogy az élet szép. Ezt a filmet néztük most legutóbb. Itt van Szása, ő egy koronavírus után lebénult srác, ott fekszik a Munkácsi kórházba, ő vele is kontaktban vagyunk, 1 millió forintot gyűjtöttünk neki, segíteni fogunk a rehabilitációjában hamarosan. Hát a legkedvencem az, amikor elmentünk a Nagyikkal lovagolni. Tehát mondtam, hogy vannak őrült ötleteim. Én se hittem, hogy fog sikerülni, komolyan. Én csak mondtam, hogy üljenek fel, és felültek. Tehát nagyon-nagyon szuper nap volt. És tényleg a nyomorúságban kellenek ezek a napok, amikor kizökkenünk a mindennapi fásult, terhelt valóságból, és ilyen hülyeséget kitalál nekik a lelkész, hogy menjünk el lovagolni. Úgyhogy elmentünk, és sikerült tényleg az egyik néni, az Úr csodása működik, azt egy kör alatt végénekelte, ez nagyon tetszett. Aztán csinálunk ilyen mennyei falatok klubot a gyülekezetben, és akkor ott van az, hogy megajándékoztuk Ida nénit, akinek a családtagja nincsen otthon, és középe átvette a virágot. Tudjátok, a gif az nem szagos még, vagy nem illatos, bocsánat, a gif, értitek? Ugye az nem tud illatot adni, mint a rendes virág, és ők csak gifeket kapnak mostanában. Hát tőlünk meg mást is, ölelést, és rendes virágot. Tehát ez a mi feladatunk ott. És már leteltem ugye az időm, de elmentünk ez az a napra. Ez most a csillagpontos csapat, akit elvittem a csillagpontra, 100 kárpátaljai fiatalt múlt héten. És ő pedig egy örökbefogadott gyerek, mely még a kegyesről ennyit. Látjátok ott azt a képet, ott alul a keze hogy van? Látjátok? nem, ki sem merem mondani, csak nem tudom, veszitek-e észre. Így volt ott, amikor rátaláltam el a gyerekre, 9 hónap múlva fogadták örökbe, ennyi ember foglalkozott vele ott a csapatból, és ővel tartjuk a kapcsolatot, és nagyon jó kapcsolat vagyunk az örökbefogadó szülőkkel, egy óriási sikertörténet az ő esete is. Hát, imakérés, tényleg fontos, hogy imádkozzatok a kárpátaiakért, akár adakozzatok is nekik, és hogy legyen vége minél hamarabb ennek a háborúnak, mert kiszámoltam, hogy szerintem az elmúlt 500 napban, hogyha az 720 ezer perc, már pedig annyi, akkor minden percben meghalt már egy ember. Ezt gondoltuk el, hogy percenként hullanánk itt elfele, az ilyen tragédia. Már pedig ez így van Ukrajnában jelenleg. Úgyhogy nem egy vidám dolog a vége, de az Isten ad erőt, és segít, hogy felfedezzük, hogy mi a lényeg. Én úgy gondolom, hogy már a koronavírus is, meg az az elmúlt háborús időszak is egy olyan, mint amikor valaki zuhan lefel a repülőn, és eldönti, hogy ő másképp fog élni. Hallottatok már ilyet, nem, hogy van ott az ilyen utolsó percekben, hogy ja Istenem, ha túlélem, akkor másképp fogok élni. Olyan jó lenne, hogyha minél több ember ebben az időszakban erre jönne rá, hogy mi az, amin változtatni kell, hogy mi a lényeg, hogy az életben mi a lényeg, hogy az élet szép, ez is lényeg, hogy így fogni fel a tragédiát, a rosszat, hogy minden rosszban van valami jó, és hogy szeretni egymást, meg megbocsátani, meg élni az életet, nem csak leélni, hanem megélni az életet, mert nem tudjuk, hogy mennyi van hátra, hogy kinek mikor ér vége, hogy mikor egy olyan törés, amin utána már nem fog tudni változtatni. És tényleg ezen gondolkozzatok el, és mindig ezt vegyétek észre, és hogyha rossz helyzetbe kerültök, akkor adja az Úr, hogy emlékezzetek majd vissza akár erre az előadásra, hogy vannak helyek, meg voltak helyek, ahol hallottam, hogy megoldották, és adja az Úr, hogy legyen ez is egy ilyen példa, hogy annyi sok mindent meg lehet oldani. Vannak, amit nem. Azért meg imádkozunk tovább, mert nagyon-nagyon nehéz. A múlt héten, azelőtt héten, bocsánat, már megtörtént nálunk is, hogy jöttek a faluba ezek a hadkiegészítő parancsnokságnak az emberei egy fehér mikrobusszal, úgy, ahogy van, biciklistől beraktak egy embert, és elvitték a mi falunkba, Tiszakeresztúrból. Már nem mondom azt, hogy ezt csak a TikTokon látom, meg ez nem igaz. Értitek? Igaz. Keresik az embert, kutatják, félnek az emberek, sok mindent nem szabad beszélni, fogolja az embernek a lelke, a teste, és ez nagyon-nagyon mély nyomokat hagy az emberben. Tehát ez az, amiért imádkozni kell, meg senkinek nem kívánom, hogy ilyen helyzetbe kerüljön. De ha mégis Isten mégis ott van velünk, és nem hagy bennünket egyedül, és ez megtart bennünket. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, bocsánat, egy kicsit túlléptem az időt, Isten áldjon benneteket.